Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 380. dicséretünket. A 380. dicséretünknek az első két versét énekeljük, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyerek órára. Ezután a harmadik vers éneklésével folytatjuk Isten tiszteletünket. A 380. dicséretünk első verse tehát így kezdődik. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten legyen veletek, jó órát kívánok nektek. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Mi énekelvén a megkezdett dicséretünk, a 380. dicséretünk harmadik versét, hogyha te igazán a Krisztusban bízol. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét. Amint az írva található a Mózes 5. könyvében, a 4. fejezetben, az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen, Mózes 5. könyvének 4. részében, az első 20 versben így szól hozzánk az ige. Most pedig hallgass, ó Izrael, a rendelésekre és a végzésekre, amelyekre én tanítalak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy éhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad nektek. Semmit ne tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok nektek. Se el ne vegyetek abból, hogy megtarthathassátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatát, amelyet én parancsolok néktek. Szemeitekkel láttátok, amit cselekedett az Úr Baár Peor miatt, hogy minden embert, aki Baár Peor után járt, kipusztította az Úr, a te Istened, te közület. Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, mindnyájan éltek a mai napig. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amit megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt. Akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet. És el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. El ne feledkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Istened előtt állottál a Hóreben, amikor azt mondta nekem az Úr, gyűjtsd egyben nekem a népet, hogy hallassam vele beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem minden időben, míg a földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is. És előjárultatok, és megálltatok a hegy alatt, a hegy pedig tűzben égett, mind az ég közepéig, mind a mellett sötétség és köd és homályosság volt, és szólt az Úr nektek a tűz közepéből. A szavak hangját ti is hallottátok, de csak a hangot. Alakot azonban nem láttatok. És kijelentette nektek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a 10 iget teljesítésére, és felírt azokat kőtáblára. Engem is utasította az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és végzésekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. Őrizzetek meg azért a ti lelkeiteket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr. Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak férfi vagy asszony képére, képére valamely baromnak, amely a földön van, képére valamely rebdeső madárnak, amely rebdes a levegőben, képére valamely földön csúszó mászó állatnak, vagy képére valamely halnak, amely van a föld alatt levő vizekben. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és a holdat és a csillagokat és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál. És le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr a te Istened minden néppel közlött az egész ég alatt. Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe, amiképpen a mai napon vagytok. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzon. Köszönjük, Urunk, hogy felhoztad ránk ezt a szép napot, ezt a szép vasárnapot. Köszönjük, hogy ilyen szép időt adtál, és hogy nem csak a napot élvezzük, hanem a szeretetednek a napsugara is ránk ragyog. A szeretetet körülvesz bennünket. reménykedik a mi szívünk, lelkünk, reménységünket vetjük Te beléd, élő Istenünk, aki minden embernek megtartója vagy, kiváltképpen a hívőké. Köszönjük, hogy megtartottál és megőriztél bennünket az éjszakában is. Adtál nekünk erőt, hogy el tudjunk ide jönni a gyülekezetbe, egészséget, és adtál nekünk lelki szomjúságot az igét hallgatására. Azért szólj, Urunk, ne engedd szomjúhozni a mi lelkünket, töltsd meg a mi szívünket és gondolatainkat a Te gondolataiddal, Te szent lelkeddel vegyél körül bennünket, hogy megértsük, hogy mit is akarsz nekünk ezen a mai vasárnapon üzenni. Hát, hogy veled kapcsolatban lehessünk lélek által, hogy ne csak a külső szavakat figyeljük és halljuk, hanem miközben hangzik az ige hirdetése, saját magad lelki valóságoddal lép közel hozzánk, és foglalkozz a mi lelkünkkel, a mi életünkkel, és szólíts meg minket. Úgy, hogy beleremegjen egész szívünk, lelkünk, és engedelmesen tudjunk neked igent mondani azokban, amikben ezt várod. A gondoskodásodat megköszönvén, a gondviselésedet magasztalván még nem fogyott ki a szívünkből a hála és a hálaadás, mert azt is meg akarjuk köszönni neked, hogy kihoztál bennünket a vaskemencéből, mint ahogy olvastuk ezt az igében, mint hogy a te népedet ott Egyiptomból, úgy bennünket a bűnnek a rabságából, a sátánnak a szolgaságából, a hitetlenség világából kihoztál, és most hívő szívvel figyelhetünk a te beszédedre. Köszönjük azt, aki kihozott bennünket, a megváltott, a Jézust, ami üdvözítőnket, és köszönjük, hogy ő most is felkínálja ezt a szabadítást mindenkinek, aki itt van és hallja az igét, hogy egyikünk sem maradjon benne ebben a bezártságban, ebben a hitetlen közegben, és ne maradjon egyikünk sem értetlen, és te magad mondtad, hogy akinek nincs világossága, az támaszkodjon rád, és keressen téged, mert te vagy a világosság, ez ragyogja be a mi gondolatainkat, ezt kérjük, Urunk. Különösképpen a betegeinkért imádkozunk most, hogy legyél közel hozzájuk. Akár kórházban vannak, akár otthon vannak, légy közel hozzájuk, bátorítsd, biztasd őket, és gyógyítgasd őket. És nagyon kérünk, Urunk, a gyászoló testvérekért is, akik itt vannak közöttünk, akik olyan nehéz utat jártak meg az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat nekik, és közel léptél hozzájuk, és új értelmet mutattál őnekik, és együtt hallhattuk a te beszédedet, és együtt voltunk, álltunk te előtted, amikor vigasztaltad őket, és hirdethettem én is, Uram, a feltámadás üzenetét. Hát, hogy tudjanak előtted maradni, és tőled vigasztalást nyerni, hogy így megbéküljön az ő szívük, és vezesd őket te utaidon. Kérünk a gyermekekért, akiket adtál nekünk, családjainkban, segíts a szülőknek a gyermekek nevelésében, segíts a pedagógusoknak, segíts mindazoknak, akik körülöttünk forgolódnak, és most a gyermek munkásoknak az életét is áld meg a szolgálatát, amikor velünk egy időben a gyermekeknek hirdetik a te gondolataidat. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, most amikor kérünk, hogy adj élő igét, üzenetet, és hadd tapasztaljuk meg szent lelked munkáját a mi életünkben. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a megkezdett énekünket tovább, a 380. dicséretünknek énekeljük a következő 6. versét, a 380. dicséretünknek a 6. verse így kezdődik. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige részben, a Mózes 5. könyvének 4. fejezetében, a 9. versben. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. Kedves igehallgató gyülekezet, az ószövetségi részt vettem most a bibliolvasó vezérfonalunkból, és ennek alapján szeretném Isten üzenetét, az evangéliumot hirdetni, az igét hirdetni, az igét, ami nagyon fontos megőrzésben van a mai részben, és egy nagyon komoly figyelmeztetése van körülvéve, mint egy őrködik Isten az ő igéjére, ezért mondja a mai részünkben azt, hogy semmit se tegyetek az igéhez, amit én parancsolok nektek. Ez az ige az Istennek a beszéde, ez a Szentírás. Az ige, amiben megismerhetjük az Istent. Mert mi nem úgy ismerjük meg Istent, hogy mindenféle homályos látások, vagy víziók, vagy hallucinációk által, hanem Isten világosan rögzítette az ő gondolatait, és ezek benne vannak a Szentírásban, az Ó és Új Szövetségben, a kijelentésben, 39 könyv az Ószövetségben, és 27 az Újban. Ez az Istennek a beszéde. És ezeket a beszédeket Isten adta, és miután odaadta az ő népének, azt mondta, hogy ezt én adtam, de más ne tegyetek hozzá. Ennek az volt a története, hogy kezdettől fogva Isten emberei leírták azokat a kijelentéseket, amiket Isten őnekik elmondott, azokat rögzítették. A legkülönbözőbb módon, legkülönbözőbb írásokkal, és ezeket pedig a Bibliában találhatjuk. Miután megírt egy ilyen isteni üzenetet a próféta vagy valaki az Isten embere, utána azt megőrizte. Ez az Isten beszéde. Ez minden más profán írattól különbözik. Ebben az a Viva Vox Dei, az élő Istennek az élő beszéde szól hozzánk. Amikor Mózes megírta az ő 5 könyvét, ezeket a beszédeket szintén nagyon megőrizték, mégpedig úgy, hogy a szövetség ládának volt egy oldalsó kis tokja. Tudjuk, a szövetség láda volt az, amit magukkal vittek a pusztába, ez bekerült a Szentek Szentjébe, és amikor tovább mentek, akkor később újra felépítették a sátrat, és mindig a Szentek Szentjébe volt a szövetség láda. És ennek a különleges szövetség ládának volt egy oldalsó része, egy olyan tok, amiben be lehetett tenni a következő könyvtekercset. Tehát Mózes megírta már a 3. könyvet, 4. könyvet, akkor ezt a tekercset összegöngyölítve behelyezték oda a láda oldalát. És ez az Isten beszéde volt, ezt oda kell tenni, de csak az Isten beszédét szabad oda tenni. Később is így történt. Amikor Sámuel megkapta Istentől az újabb üzenetet, kijelentést, akkor ezt leírta, és oda tette a szövetség ládának az oldalához. Amikor Dávid megírta a maga beszédeit, akkor odaadta egy embernek, az első énekes volt különben, aki ezt megőrizte, és oda tette a már meglevő iratok közé, és így gyülekeztek szépen össze az Ószövetség könyvei, mind a 39, és ez volt az Istennek a beszéde. Amikor Dávid odaadta annak a bizonyos első énekesnek, a mincat, ez volt a héber szó, az első énekes, akkor ő ezt szépen félretette a többi közé, ez az Istennek a beszéde, de ez a rang, vagy név, a mincat, ez egy olyan szóból származik, ami a nácá, ami azt jelenti, hogy mindig tart, vagyis megörökítő volt ez az ember. Vagyis úgy tette oda, hogy ez az Isten örökbeszéde. Tehát tudták nagyon jól, hogy ami most ajándékként elérkezett hozzánk, egy újabb kijelentés, hozzáférhetetlen és titokzatos, és mások számára elrejtőzködő Isten most elmondott valamit, ez egy rendkívüli üzenet, ami megmutatja, hogy hogyan éljünk, és hogy hogyan találjuk meg Istent, és hogyan lehetünk vele kapcsolatban, akkor ez egy olyan beszéd volt, amit örökre meg kellett őrizni. Isten pedig őrködött mindig az iratai fölött, a szent iratok fölött, és megőrizte azokat. Pedig bizony nagyon sokszor a szentírás ellen támadtak, hányszor megsemmisítették ezeket az iratokat, de akkor újra lemásolták, és a Biblia a világon a legolvasottabb könyv ma is. Csak úgy érdekességként elmondom azt, hogy az ókorban is mindig újból az Isten igéjét az ördög meg akarta semmisíteni, a középkorban is, és az újkorban is. Az ókorban is, amikor a babiloni fogságnál nagyon sok iratot megsemmisítettek, a keresztény üldözések idején a római birodalom első 300 évében, mármint a keresztény időszámítás szerinti első 300 évben is szinte hajtóvadászatot indítottak a Biblia ellen, így Diokléciánus minden megtett, hogy megsemmisítse az iratokat. Az újkorban Ceausescu olyan WC papírokat nyomtatott ki, amit Bibliából készítetett, Biblia lapjaiból. És a magyar egyház történelem is beszámol arról, hogy az ellenség az Isten igéjét meg akarta semmisíteni, de Isten megőrizte azt. Az ellenreformáció idejében a római katolikus hitre áttért Nádasdy gróf összegyűjtötte a birtokán az összes Károli Bibliát és énekeskönyvet, református hitépítő iratokat, hatalmas nagy mágiát rakatott belőle, és megégette ezeket az iratokat. Ő pedig távolabb állt, és onnan nézte, hogy jól végzik ezt a munkát. Nagy szél támadt. Belekapott a mágiába, a tűzrakásba, és kisodott belőle mindenféle megégett dolgokat, papírdarabokat, és egyik a gróf lábához sodródott. Fölvette egy kis, megégett papírdarabka volt. Körben már mindenhol megpörkölődött, de annyit még egész tisztán el tudott olvasni. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ez Jézus szava volt. Tehát Isten maga őrködött. Volt ember, akinek odaadta, hogy őrizd, örökítsd meg, vigyázz rá, ez a te tiszted. De az ember nem is tudta volna igazából ezt megtartani, ha az Isten nem őrködött volna e fölött. És ezért külön parancsolatba adta, hogy nagyon őrizzétek meg a Szentírást. És a Szentírást úgy lehetett támadni, hogy vagy elvettek belőle, vagy akár ezt az egészet megsemmisítették, de úgy is, hogy hozzátettek valamit. És itt azt mondja, hogy nem szabad hozzátenni semmit. Csak amit én adok, az a Szentírás. Más nem szabad hozzátenni. Nem kell kiegészíteni az Isten beszédét új könyvekkel. Így az Ószövetség időkben is elkezdtek kiegészítéseket hozzácsatolni. Ilyen volt a Midrás. Aztán később, a Krisztus utáni időkben a Talmud különböző iratokat tettek oda, a szent hagyományt oda tették a Szentírás mellé. Úgy, hogy egyenrangú lett. Tulajdonképpen Jézust azért is feszítették keresztre, mert a hagyományt semmibe vett. Azt mondta, csak a Szentírás az, amit meg kell őrizni. A többi az emberi hagyomány, ne tegyetek hozzá semmit. Aztán később is az egyház történet során azt olvassuk, hogy mindig hozzá tettek a Bibliához. Mi pedig, protestánsok, a sola scriptura elvet valljuk, ami azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás. Mert az elégséges az üdvösséghez. És nem szabad hozzátenni semmit. Nem szabad kiegészíteni, nem is kell. Mindent megtalálunk benne, amire szükségünk van. Ezért nagyon fontos és frekventált helye van ebben a fejezetben az annak, hogy semmit se tegyetek az igéhez, amit én parancsolok ti nektek. Mert ezáltal az ige által vagytok kapcsolatban az élő Istennel. És másodszor szeretnék szólni az Istennel való kapcsolatról. Tehát miután adtam nektek az én rendeléseimet, ezáltal kapcsolatban lehettek én velem. Mert amint ezeket olvassátok, akkor ez a ti bölcsességetek, és ez a ti értelmetek, és ezáltal felfogjátok azokat a dolgokat, amik szükségesek az üdvösségre. Hogy ezeket olvassátok, megtaláljátok azt a kis, szoros kaput, ami az Istenhez vezet. Megtaláljátok az üdvösség útját. Ez a ti bölcsességetek, és ez a ti értelmetek. Az Istennel való kapcsolatot, ez az ige mutatja meg mi nekünk. Olyannyira, hogy még mások is meg fogják irigyelni, és azt fogják mondani, hogy milyen szép rendelések, milyen szép végzések ezek, amik nálatok vannak. Tehát az Istennel való kapcsolat alapja az, hogy a Szentírást megőrzöm, és komolyan veszem, és olvasom. De nem csak úgy lehet Istennel kapcsolatban lenni, hogy olvasom az igét. Illetve ez csak az egyik oldala, egyik aspektus az Istennel való kapcsolatnak. Ez a gondolatainkon keresztül, a tudatunkon keresztül valósul meg. Hanem az Istennel úgy lehetünk kapcsolatban, hogy valahogy átéljük és megtapasztaljuk azt, hogy ő közel van. Mert az, hogy az Istennel kapcsolatban lehetett ez a nép, itt két dolgot említ. Egyrészt olyan rendeléseket adott Isten, másrészt pedig az, hogy olyan közel van Isten az ő népéhez. Tehát nem csak szellemileg, gondolatilag éljük át az Istennel való kapcsolatot, hanem az, hogy nagyon közel van hozzánk az Úr. Tehát a hívő embernek az állandó megtapasztalása az, hogy nagyon közel van hozzánk az Isten. Ezért mondja Pál apostol is, hogy semmifelől ne aggódjatok, az Úr közel. Közel van hozzátok az Isten, és itt pedig ebben a részben azt olvassuk, hogy melyik nemzet, nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint ahogy mi hozzánk közel van a mi Istenünk. Tehát az Istennek a közelségét lehet megtapasztalni, átélni, úgyhogy a szívemben ott van egy bizonyosság, én Istenhez tartozom, és ő engem szeret, és nagyon közel van én hozzám. Nem mondom, más vallásokban is lehet valami vallásos élmény, ami az embert egészen belül megperzseli. Ezt nem tagadhatjuk. Tehát vannak világvallások, és vannak különböző vallásos misztikus élmények, amik egész közel érkeznek az emberhez, és megperzselik a szellemét, a gondolkozását, vallásos izgalomba hozzák. Tehát vannak vallásos megtapasztalások a Biblián kívüli vallásokban is, az egyszer biztos. De ezek olyan vallásos megtapasztalások, amik egyrészt evilágiak, az evilági vallásos érzés borzolódik fel, amikor egy ilyen misztikus élményben részesül. Másrészt azért olyan nagyon közel, mert az ördög is ott van, és az embernek a lelkét az hozza igazából zavarba és izgalomba. Míg az Istennel, az élő Istennel való kapcsolat közelsége az egészen más. Az én bensőmet, az egész lényemet, az egész egzisztenciámat átjárja és áthatja az Istennek a szeretete. Tehát olvasom az igét, hallgatom az ő beszédét, és közben egészen átjár és átformál engem, hogy legyek még jobban az övé. Tehát az Úr közel, ez a hív embernek a megtapasztalása. Egyik írásmagyarázó, az Onkelos Targumi azt mondja, hogy nagyon érdekes módon fordítja ezt, kicsinyíti ennek az értékét, de azért érdekes gondolatot hoz tudni, így fordítja, hogy melyik olyan nemzet az, amelyhez annyira közelítene az ő Istene. Kicsit kevesebb ez, mint amiért mi már eljutottunk, hogy mi tudjuk, hogy közel van. Ő még csak ott tart, hogy egy olyan Isten sincs, amelyik úgy közelítene az emberekhez, mint az igazi élő Isten a Jézus Krisztusban. Ez azért használható gondolat, mert ha még valaki nem tapasztalta meg az Isten közellétét, az Úr jön hozzá és közeledik hozzá. Ez azt jelenti, hogy aki még nem tapasztalta meg az Istenre való kapcsolatnak a mélységét, Isten jön és mindig többet ad és többet ad, és egész közel jött hozzánk. És amikor az Úr Jézus elkezdett tanítani, az első beszédében ezt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Az, hogy elközelített a mennyek országa, az így van a görög szövegben, hogy szorongatóan közel jött a mennyeknek az ország. Olyan közel jött, hogy nem tudok kitérni, tehát hallom a Jézus hívását, hallom a Jézus szavát, érzem az ő szeretetét, a lelkiismeretem is erre bizonyságot tesz, és így valóban átélhetem, abban a népben tartozhatom, amelyikhez nagyon közel van az ő Istene. És miközben ezeket mondja a Biblia, egy nagyon komoly figyelmeztetést ad az Istene való kapcsolatot illetően. Ez pedig így hangzik, hogy, és ez volt a textusom, csak azért mindez halván, vigyázz magadra, és őrizd jól meg a te lelkedet. Tehát mindez, ami eddig elhangzott, ezzel szorosan összefügg, hogy mindez érvényes és jó lesz, és működik majd, csak egyre vigyázz, hogy a lelkeddel ne történjen valami baj. Tehát mindennél jobban őrizd meg a te lelkedet. És most nem akarok beszélni bibliai antropológiáról, hogy a léleknek milyen helye van az ember felépítésében, hanem inkább azt szeretném elmondani, hogy a lélek az, annyit meg kell említsek, hogy a lélek az, amivel az Istenhez tudok fordulni. Egy olyan lelket adott Isten az embernek, ami által tud imádkozni. Az embernek egy olyan lehetőséget adott, hogy kapcsolatban lehessen az élő Istennel. Az állatnak nincsenek metafizikai problémái, hogy jelen élet, túlvilág, örök élet. Az embernek pedig vannak ilyen nagyon komoly túlvilággal kapcsolatos kérdései is, hogy csak ez az élet van, vagy más világ is van. Az ember végig gondolja, hogy mi lesz velem, hogyha lejár ez a földi élet. Miért dolgoztam annyit? Minek gűriztem annyit, hogyha az egész semmivé lesz? Tehát van, hogy több az élet, és hogyan találom meg az életem célját és értelmét. És itt az embernek a lelke az, ami kutakodik, és Istennel, aki lélek, az én lelkem tud kapcsolatban lenni. És Isten lelke, ami lelkünket tudja átjárni és áthatni. Figyelmet, vagy emlékeztetem a testvéreket arra, hogy Pál egyszer azt mondta, hogy az Isten lelke bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. Tehát Isten szent lelke az ember lelkével együtt egy bizonyságtételt, vagy bizonyosságot formál. Tehát mivel van nekünk lelkünk, ezáltal az Isten lelkének a dolgait megérthetjük. Mert Isten lélek, lelki valóság, és nekem is van egy lelki valóságom, és így ebben a közösben, hogy mind a kettő lelki természetű, az ember és az Isten élő kapcsolatban lehet egymással. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy ha az embernek a lelke az Istennel nincs kapcsolatban, akkor is egy olyan lélek, ami kutakodik, és akkor mással lesz kapcsolatban. Tehát az embernek ez a lelki képessége, ha nem jól működik, akkor is működik. Csak akkor nem imádkozik, hanem babonás dolgokat cselekszik. Tehát az Isten az embernek adott lelket, és ez a lélek jól kell, hogy működjön. Az Istennel való kapcsolatban működik a mi lelkünk. Ezért mondta valaki egy egyház atya, hogy nyugtalan a mi lelkünk, mi bennünk, ami meg nem nyugszik te benned. Tehát Istenben nyugszik meg igazából az embernek a lelke. Mert a lélek olyan természetű, hogy keresi azt, ami több, mint itt a földi, e világ. De hogyha az én lelkem nem az Istennel van kapcsolatban, akkor is működik, nem dermet állapotban van, hanem babonás. Tehát az embernek ez a túlvilági érzékenysége, vagy nyitottsága, amit a nagy filozófus Kierkegaard így mondott, hogy az ember transzcendens lény. Ha nem jól működik, akkor is működik, rosszul működik, babonás dolgokban működik, okkult dolgokban tevékenykedik, és ez az, ami tönkre teszi az ember. Ezért mondja Isten igéjeit, hogy minden szép és jó, és tied lehet, megtalálod a szoros kaput, jársz a keskeny úton, és megtapasztalod a közellétemet, csak egy dologra vigyázz, hogy a lelkedben ne legyen baj. Hogy a lelked más lelkek előtt ne nyisson ajtót. Hogy a lelkednek ez a nem csak e földi dolgokkal foglalkozni tudó képessége, az Istenben nyugodjon, és az Istennel törődjön, az ígében legyen, és elégedjen meg az Isten ígéjével, és semmit hozzá ne tegyen, és így tapasztalja meg az ő Istennek a közelségét. Tehát, ami lelkünkben dőlnek el a dolgok, ez nagyon vigyázni kell rá. Tudni, hogy Jézus egyszer azt mondta, mit használ az embernek, ha ezt az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val. Tehát az ember kárt valhat a lelkében. És hogy ne valljon kárt az ember az ő lelkében, ezért mondja itt a 5 Mózes 4-ben, a 9. versben az ige, hogy csak nagyon vigyázz a te lelkedre. Hogy nehogy abban kárt vagy, és tele van ez az élet a lelkükben kárt vallott emberekkel. És talán mi is el tudjuk mondani, hogy olyan dolgok történtek velünk, hogy a lelkünkben kárt vallottunk. Ami több, nem arról van csak szó, hogy mondjuk megszomorodott a lelkem, mert a léleknek van földi vonatkozása nyilván, ez a mi lelkünk. Hogy valami földi dolog miatt szomorkodik a lelkünk. A lelkében kárt val, ez azt jelenti, hogy az Istenhez való út el lett dugaszolva, el lett reteszelve, már nem tudok Istenhez odafordulni, már a mi atyánkot sem tudom elmondani esetleg, annyira kárt vallott az én lelkem. Azért nagyon vigyázz a te lelkedre. Tudnélik, nem csak az Isten lelke kínálja a kapcsolatot az ember lelkéhez, hanem hitető gonosz lelkek is vannak, amik az ember lelkét akarják befolyásolni. És ez nem könnyű dolog, nem könnyű tanítás, de úgy gondolom, hogy erről lehet szó. És nagyon ébernek kell lennünk, mert jönnek hozzánk a különböző hatások. Egyszerűen evilági, földi hatások, jók, rosszak, amiket lerázunk magunkról, elfelejtünk, kisebb károkat okoz a lelkünkben, aztán megyünk tovább. Nagy baj nem történik. De vannak nagyon durva támadások, amik kimondottan az ember lelkét úgy támadják, hogy valóban kárt valljon az Istennel való kapcsolatban, vagy hogy ne is ismerje meg az Istent. Vannak kifejezetten olyan kárt okozó lelkünkhöz érő hatások, ahol már észreveszünk azt, hogy itt többről van szó, mint e világi dolgokról. Amikor valamit olvas az ember, vagy néz valamit, az esze dolgozik, és szelektál. És ezzel csak arra gondol, hogy itt a lelkemről van szó. Ez már nem egy egyszerű, e világi dolog, itt nekem nagyobb tétje van ennek, most a lelkemről van szó. És itt most ettől én elzárkózom.
Mivel ez már az üdvösségem dolgát érinti, mivel az az Istennel való kapcsolatot zavarja, ezért inkább kikapcsolom azt a tévét, vagy nem fogom ezt a könyvet tovább olvasni. Mert ez zavaró. És előfordul, hogy vannak ilyen zavaró tényezők, amikor az ember rájön arra, hogy itt a lelkemről van szó. És mint egy kis piros lámpa gyulladt ki az ember előtt a figyelmeztetés, hogy csak nagyon jól vigyázz a te lelkedre. Mert a lelkem által az Isten lelke munkája közben lehetek az Istennel kapcsolatban. És hogyha nem vigyázok a lelkemre, esetleg más lelkületek, vagy lelkek azok, amik befolyásolhatnak engem. Beszéltem valakivel, elmondta azt, hogy gyógymasszőrhöz járt, egy új gyógymasszőrhöz került, és miközben végezték rajta ezeket a mozdulatokat, meg ezeket a gyógyításokat, egyszer csak azt mondja, hogy imádságba menekültem. Úgy éreztem, hogy nekem most imádkoznom kell. És később kiderült, hogy ez a gyógymasszőr keleti hatásokat, ilyen akupresszúra féle hatásokat alkalmazott, amik mögött bizonyos spiritualitás van. Lehet ennek az orvosi eredményeiről beszélni, vagy vitatkozni, de az biztos, hogy a keleti gyógyászatnál, például az akupunktúránál, az akupresszúránál nem válik szét a szellemiség, tehát bizonyos erőkben, titokzatos és megmagyarázhatatlan szellemi erőkben vetett hit a mozdulatoktól. És bizonyos erő átadásokról lehet szó, és mivel vallás, sosa háttér, ezért itt azt jelenti, hogy egy idegen vallásnak a spiritualitása vagy lelkisége az, ami az én keresztény lelkületemet mostan kicsit zavarja. És talán ez lehetett a magyarázat, hogy részletesen aztán nem mondta el, mert nem volt időm többet beszélni erről, de ez volt az oka annak, hogy hirtelen ő imádságba menekült. Vagyis az ember erre képes, a keresztény ember erre képes, hogy gyorsan az imádságba menekül. Van olyan dolog történik, amit lelkileg nem tudok jól megmagyarázni, akkor a lelkem azonnal Istenhez fordul, és kéri az ő segítségét. Megteheti, mert ismerem az Urat, közel van az Úr hozzám, ismerem az ő beszédét, szeretem az ő beszédét, ott van a szívemben, tehát a kapcsolat megvan. De hogy ez a kapcsolat, ez a lelki, ez a pneumatikus kapcsolat az Isten lelkével ne szűnjön meg, vagy ne gyengüljön, ezért azokat a pneumatikus hatásokat lezárom magamban. Azokra nemet mondok, azokra elfordulok, hogy ez nem, ez egy más, ez egy idegen spiritualitás, ez egy idegen lelkiség. Mert azért, ha megvizsgáljuk, az egész Biblia, de az Ószövetség is már mindig erről beszél, hogy Isten népe körül volt véve különböző vallásokkal. A legkülönböző vallások vették őket körül, nem ateista világ volt ez. Mindenki valamiféle kitalált Istenben hitt. Voltak természetimádók, voltak báványimádók, voltak animisták, tehát a legkülönbözőbb vallások vették őket körül. És az Úr azt mondja, hogy ezt nem engedem meg, ezt nem teheted. A te lelked csak hozzám ragaszkodhat, mert csak egy út vezet a mennybe, csak egy út az, ami az üdvösség útja, ez pedig a Jézus Krisztusban megmutatott út az Ó és Új Szövetségben. Tehát ezért mondja, hogy csak egyre vigyázz, hogy a lelkedben ne legyen baj. Az Istennel való kapcsolat, a legfontosabb lelki kapcsolat, a legfontosabb, ami létezik. És két dolgot említ meg, ami által az ember lelke veszedelembe kerülhet. A mai részben tehát a Mózes 5. könyvének 4. fejezetében, amikor figyelmeztet minket, hogy a lelkünkre nagyon vigyázzunk, csak a lelkünket őrizzük meg, akkor két olyan speciális esetet kiemel, ahol a lélekre különösképpen vigyázni kell. Majd otthon ezt elolvashatjuk és megkereshetjük. Az egyik a bálványimádás, a másik pedig az asztrál kultusz. Tulajdonképpen az is a bálványimádásnak a fajtája. Tehát az egyik, ahol a lelkemre nagyon vigyázni kell, az a bálványimádásnak a kísértése. És így érvel, hogy amikor emlékezz vissza, hogy ott álltál az Úr előtt, emlékezz vissza, amikor ott álltál az Úr előtt, te és a te szeretteid, a családoddal együtt ott álltál az Úr előtt, a Hóreben, hogy amikor az Úr megszólalt és kijelentette magát, és leírja, hogy milyen volt az a különleges kijelentés, amikor Isten tűzből szólalt meg, hogy a szónak a hangját hallottátok, de alakot nem láttatok. És úgy érvel, hogy mivel semmiféle alakot nem láttatok, csak a hangot és a szót hallottátok, ezért nem szabad az Istent kiábrázolni, mert nem mutatta meg, hogy milyen alakja van. Tehát nem tudod kiformálni az Istent, tehát nem tudod tárgyiasítani magadnak az Istent. Mert az ember erre képes, és ez is egy negatív lelki inspiráció következménye. Arra képes az ember, hogy akkor gyorsan az Isten lerajzolja, vagy kiformálja, és akkor kezébe van. És akkor lesz egy kis kabala, lesz egy kis szobor, hogyha női Istenben hisz, akkor nő alakú, hogyha férfi istenségben hisz, akkor férfi alakú, hogyha valami állatféle szobrot alkot, akkor azelőtt imádkozik, és azelőtt borul le, és azt mondja, amikor ott álltál az Úr előtt, nem láttál te semmi alakot, csak az ő hangját hallottad, neked lelkiképpen kell az Istennel kapcsolatban lenni. És ez nagyon fontos, és ez az egész kijelentésnek a lényege, a módja, hogy az Isten való kapcsolat, lelki kapcsolat. Testvérek, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát az Isten lélekben imádhatjuk, nem pedig kiábrázolva, materiálisan szobrosítva, vagy megfestve, vagy egy képet simogatva, vagy kabalát dörzsölgetve. Nem így történik ez, mert az Istent nem szabad kiábrázolni, majd elolvassák a testvérek a 5 Mózes 4, a 12. versben. Alakot nem láttatok, azért ne ábrázold ki, ne csinálj belőle szobrot, és nehogy azt hidd, hogy akkor a kezedbe veheted, és már birtokolni fogod azt, mert az emberek neked egy nagyon nagy veszélye. Jó, mi nem szobrokat imádunk. Mi nem egy kis szobrot imádunk. De mégis az Istent átalakítjuk a gondolatunk, hogy olyan legyen, mint amilyennek mi akarjuk látni. Vagyis, hogy úgy énekeljen, ahogy mi éneklünk. És még adunk is neki, adunk adományokat. Most akkor jó Isten, ennyi adományt adtam, akkor várom tőled, hogy azt, ami az én kívánságom, azt teljesítsed. Mert nekem ilyen igényeim vannak. És közeledünk Istenhez, és adunk neki valamit, és várjuk, hogy most azt zenéje nekem, amit én akarom, hogy zenéje. Már elnézést a képért, svájci barátaimmal voltam egy budai várban, egy nagyon előkelő étteremben, és jött a cigányzenész, és közelített hozzánk, és a vonójában volt 5000 forintos. És akkor mondta, hogy most akkor tessék, én majd zenélni fogok. És hogy amit akartuk, de ő hozta maga kis pénzét, és hogy az történjen, hogy amit akarok, majd ő fog zenélni. Tehát ez kicsit képtörés, de mégis, amikor valaki az Isten kiábrázolja, akkor kezébe vesz, és azt fogja csinálni, amit én akarok. Hát az Isten nem szabad kiábrázolni. Nem úgy lesz, hogy mi akarjuk, hogy ő akarja. Azért a mi lelkünkre nagyon vigyázunk, és még egy nagyon fontos, amivel a lelkünkre való éberséget a szívünkre köti az Úr, az, hogy mondtam, az asztrál függőség. Hogyha látod a napot, a holdat és a csillagokat, meg ne tántorodjál. Mert ez is az ember lelkének árt. Ez mindig így volt. Az egyik legrégebbi könyv a Bibliában, a Jób könyve, leírja, hogy ez hogyan működött. Azt mondja Jób, ha láttam a napot, holdat és a csillagokat, amit vonulnak az égen, az napot, amit vonul az égen, és a szívem elcsábult, és kezemet megcsókoltam, és felé hintettem, ez bűn volna. Tehát ez az ősi babiloni csillag imádásnak a cselekedete volt, vagy napimádásnak egy kultusza. De hát ma is van így. Az ember nyakában hordja azt a csillagjegyet, amiben született. És nagyon fontosnak tartja, mert nem lát följebb. Olyan mindegy, hogy mikor születtünk, milyen égőben születtünk. Olyan mindegy, hogy milyennek a jele. Kós, bika, ikrek, rák, skorpió vagy serpenyő, olyan mindegy. Nekünk van fölötte valaki, aki sokkal nagyobb mindennél. Hatások érnek bennünket, mindenféle hatások érnek bennünket. Az egész világban mindenféle hatás össze-vissza keveredik. Ezek nem lehet kikerülni. De van valaki, aki fölött ott van. Ezért nem állítunk mi horoszkópokat. És itt is a lelkünkre kell vigyázni, mert azt mondja, hogy se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meg ne tántorodjál. És ez a lélek megrendülését jelenti. Befejezem azzal, hogy minden helyett van a lelkünknek egy főpásztora. Jézus Krisztus a lelkünknek a főpásztora. És felülvigyázója. A Péter első levelében ezt olvassuk, hogy ami lelkünknek a főpásztora és felülvigyázója. Van, aki gondoskodjon a mi lelkünkről. Van, aki törődjön a mi lelkünkkel. Van, aki békességet adjon a mi lelkünknek. Ez pedig nem más, mint a Jézus Krisztus az ő lelke által. Legyen ő a mi főpásztorunk és a lelkünknek a felügyelője. Amen. A megkezdett énekünk a 380. dicséretünk 7. versének éneklésével feleljünk az elhangzottakra. A 380. dicséret 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus segélj minket! Köszönjük, Urunk, a Te rendeléseidet, a Te végzéseidet, a Te ígédet, amit odaadtál mi nekünk. Köszönjük, hogy ezek elégségesek, hogy megtaláljuk azt a szoros kaput, ami a mennybe vezet, és az üdvösség útját tudjunk járni. Köszönjük, Urunk, hogy közben átélhetjük a Te közelségedet. Amikor a lelkünk elszomorodott és elcsüggett, és hozzád kiáltottunk, megtapasztaltuk, hogy közel vagy hozzánk. Amikor a betegségünkből hozzád kiáltottunk, akkor egészen közel jöttél. Amikor a bűneink szorongattak, te voltál, aki eltörölted azokat. Köszönjük, hogy te hoztál ki bennünket a vaskemencéből. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz arra, hogy a lelkünkre gondot kell viselnünk. Hogy milyen támadások érik a mi lelkünket. Hogy csak lelkiképpen tudjunk veled kapcsolatban lenni, és ne akarjunk téged kiábrázolni. És hogy ne tántorodjon meg a mi lelkünk, amikor olyan vallásos üzenetek érkeznek hozzánk idegen helyekről, amik nem segítenének rajtunk. Köszönjük, hogy te vagy Krisztusunk, a mi lelkünknek a pásztora és a fő felügyelője. Pásztorold, igazgasd, védd és oltalmasd, a mi lelkünket kérünk. Vezesd a te igéd és lelked által. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten a vigasztalás evangéliumát hirdettük, amikor utolsó útjára kísértük Debreceni Istvánné Molnár Erzsébet testvérünket, Táras utcai lakost, aki 81 éves korában hunyt el. Az ige a Timóteus levélből lett véve, Isten minden ember megtartója, kiváltképpen a hívőknek, azért reménységünket vetettük az élő Istenbe. Így adjon Isten élő reménységet itt maradott szeretteinek, a gyászoló testvéreknek. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden este 7 órakor a dolgozók bibliaóráján tovább folytatjuk a második helvét hitvallás tanulmányozását. Egy kardinális kérdésről beszélünk, a megigazulás kérdéséről. Ez a mai kereszténységben egy egészen központi kérdés lett, amiről nagyon sokat kellene beszélni, hogy mit tanít a Biblia arról, hogy megigazulni. Mit jelent ez, hogy Isten előtt hogyan leszek igaz? És erről nagyon sok különböző felfogás uralkodik. Ami protestáns hitünknek az alapja ez, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által. Erről beszélünk kedden 7 órakor. Szerdán a konfirmációs órát megtartom. Csütörtökön 2 alkalmat hirdetek, délelőtt 10 órakor a baba-mama kört tartjuk meg, és 5 órakor a bibliaóránkat. Következő vasárnap vendég igehirdető szolgál itt a szószéken, Vizinger Dániel, a Kispest központi gyülekezet beosztott lelkésze, ő hirdeti az igét, hallgassa meg a gyülekezet, fogadja őt szeretettel. Mi éppen Gyúron leszünk, a negyedik kisunokámat fogom megkeresztelni. A legnagyobb fiúnak, az Áron fiúnak a kislányát, Kincsőt. Mint ahogy a gyülekezet tudja, és készülünk rá, talán még nem is van, aki ezt nem hallotta, egy kirándulásra készülünk, veregi vidékekre megyünk, május 21-22-23-án, akit ez érdekel, jelentkezzék. Végül az 1% befizetésével kapcsolatban segítséget adunk a testvéreknek, a kijáratnál megtaláljuk azt az ívet, ami tartalmazza az alapítványunknak a technikai számát. Hogyha így támogatják a mi gyülekezetünket az alapítványon keresztül, ezt megköszönjük. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett énekünk 2 utolsó versének éneklésével, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 380. dicséret 11. és 12. versét énekeljük. Senkiben nem bízik az Anyaszent Egyház, hanem csak te benned.